Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a mikrofonnál.
Kovács Katalin
és Kovács László. Önök az Erdélyi Sönstadt Családmozgalom Örömmel fordulok felé című műsor 33. adását hallják.
A kedves hallgatók már megszokhatták, hogy műsorainkat egy kis visszatekintéssel kezdjük. Adventben igyekeztünk a figyelmünket a várakozásra, valamint a hétköznapok megszentelésére fordítani.
Akik házasságban, családban, gyerekekkel élnek, azok azt tapasztalják, hogy ez nagyon nehéz tud lenni. Adventben az imádság is fontosabb a kereső ember életében, de hogyan imádkozhatunk férjként, családfőként, feleségként, édesanyádként a napok forgatagában?
Elmúlt adásunkban elmondtuk, hogy az első lépést a legnehezebb megtenni, leülni. Ha már leültünk a szentélybe, elkezdődhet valami. Olyan ez, mint amikor felszállunk a buszra. Akkor már el fogunk jutni valahova. De ha fel sem szálltunk, egy helyben maradunk.
Kiemeltük azt is, hogy többet ér, ha a szívünket adjuk bele az imádságba, még ha nem is találunk hozzá szavakat, mintha megtalálnánk a szavakat anélkül, hogy beleadnánk a szívünket.
Kentenik atya tanácsait is megfogalmaztuk az imádsággal kapcsolatban. 1. Ne csak a szokásos imákat mondjuk, ez nekünk nem elég. Minden nap fordítsunk egy rövid időt a bensőséges imára. 2. Fontos bizonyos időket csak a jó Istennek fenntartani. Találékonynak kell lennünk, hogy 5-10 percre visszavonulhassunk magunkba, hogy kizárólag a jó Istennel legyünk. Egész nap kis fohászokkal, rövid imádságokkal béleljük ki a szívünk szentélyét. Ez a 3. jó tanács.
Ha felkeltettük az érdeklődésüket, akkor a rádió archívumából visszahallgatható vagy letölthető az előző adás is.
Mivel nem sokára adventi utunk végén ott fog fényleni a karácsonyi csillag, úgy gondoltuk, hogy ma, amikor arra készülünk, hogy az örök Isten közénk szülessen, egy cikket szeretnénk elolvasni, amelyet megtettünk a tavaly, vagyis az idén január 6-án is. Ajándékba kaptuk ezt a cikket barátainktól, Zolitól és Ritától. Ez a cikk 2020. januárjában jelent meg a Szív című jezsuita magazinban. A cikk írója Dejkis Virág, a címe pedig Ragyogjon a karácsonyi történet.
Az írással kapcsolatban első olvasatra az ugrott be nekünk, hogy mennyire fontos intézmény Isten számára a család, hiszen a saját fiát ide közénk családba küldte, egy befogadó, szerető kis közösségbe.
Második gondolatunk az volt, hogy milyen hasznos, hogy Isten ismeretben képezzük magunkat. Gondolunk itt arra, hogy személyes felelősségünk is mindannyiunknak, hogy ne maradjunk meg kis hittanos teológiai ismereteinknél, hanem fogalmazzuk meg kérdéseinket, keressünk válaszokat, és amint ez a cikk is mutatja, kérdéseinkre kapunk válaszokat.
Ezzel a kettős céllal választottuk tehát a mai adásunk témájának a Szív című jezsuita magazin 2020. decemberi számában megjelent cikket. Egyrészt szeretnénk rávilágítani ezzel a család fontosságára, másrészt szeretnénk kicsit más megvilágításba helyezni egy mindenki által ismert történetet.
Mindannyian jól ismerjük a történetet, túlterhelt betlehemiekről, akik nem tudnak egy kis zugot biztosítani a várandós kismamának. A csalódott Józsefről, aki végül feleségét egy istállóban helyezi el, és egymaga kíséri a születést. Az elutasított Máriáról, aki így szól a férjéhez. Ó, te József, amit gondoltál, hogy istállót választottál ilyen hideg időben? Számos betlehemes játék, illetve maga a szállást keres a szent család szokás is kidomborítja ezt a momentumot, hiszen annyira méltánytalan, annyira elfogadhatatlan, évezredek távolából is kompenzációért kiált, majd mi befogadjuk, majd mi megszeretgetjük. Adnánk jó mézecskét, vajas édes tejecskét, szükségedet megszámván párnácskánkba takarnánk, ahogy a népének mondja. Csak születtél volna nálunk.
Most tekintsünk el attól, hogy mit tennénk, ha egyszer valóban bekopogna hozzánk egy pár, hogy léci fogadjuk be őket, és nem sokára érkezne a baba. Mentsük fel magunkat azzal, hogy az teljesen más világ volt, és tényleg az volt. Valóban persze ez a gondolat nem ment fel teljesen, és érdemes elgondolkozni rajta. Olyannyira más világ volt, hogy a fent leírt forgatókönyv, amely körülbelül 1500 éve beleégett keresztény hitünkbe, tévedésen alapul. Itt az idő, a nagyon sürgető idő, hogy a születés történetéről lehámozzuk a sok legendás elemet, és tisztán a szentírásra és a korabeli kultúra tényeire hagyatkozva értékeljük a betlehemi eseményekről való tudásunkat.
Erre Őrsi László jezsuita atya hívta fel a figyelmet, Kenneth E. Bailey, Jézus közel-keleti szemmel, kulturális tanulmányok az evangéliumról című 2008-as munkájára. A presbiteriánus teológus szerző 40 évig élt és kutatott a Közel-Keleten, Izraelben, Libanonban, Palesztinában és Cipruson. Személyes tapasztalatai és tudományos vizsgálódásai alapján könyveiben mélyebben megvilágítja az evangéliumok kulturális és társadalmi hátterét. Egy kedves ismerősömtől, akinek meglepetésemre megvolt az említett kötet, megkaptam a születésre vonatkozó fejezetet, és új világ tárult ki előttem.
Ott tartottunk tehát, hogy Bailey nyomós érvekkel támasztja alá, hogy a történet hagyományos értelmezése nem állja meg a helyét. A szöveg egyértelműen kimondja, hogy József Dávid házából és nemzetségéből való volt, azaz királyi vérből származott. Betlehem nagyon büszke volt arra, hogy ott született a nagy király, pedig amúgy egy jelentéktelen vidéki községről volt szó. Azon a tájon ezért a helységet Dávid városának hívták.
A köznyelvben e kifejezés Jeruzsálemre utalt, de a környéken a mai napig Betlehemet is Dávid városának nevezik. Ezért magyarázza azonnal a szöveg, felment Dávid városába, melyet Betlehemnek neveznek, hogy egyértelmű legyen, melyik városról van szó. A betlehemi lakosok között különleges tisztelet övezte a nagy király leszármazottjait. Ha József csupán bemutatkozott a városka bármelyik házánál, az ottaniak megtiszteltetésnek tarthatták, hogy náluk száll meg. Egyébként pedig a világ minden kultúrájában megkülönböztetett figyelemmel veszik körül a várandós nőket, különösen, ha szülés előtt állnak. El tudjuk képzelni, hogy Betlehem volt az egyetlen kivétel. A korabeli viszonyok között örökre szóló szégyen lett volna az egész városra, ha Dávid ivadékát, akinek a felesége, aki szintén Dávid leszármazottja, nem sokára szülni fog, és nem fogadják be.
De ha még így is történt, Mária rokonai, Erzsébet és férje Zakariás Betlehemtől nem messze laktak. Ha megtörtént az elképzelhetetlen, miért nem mentek el hozzájuk? Alig pár óra út lett volna még. A rokonokra nézve is sértő azt gondolnunk, hogy Mária inkább egy istállóban szült, mintsem, hogy segítséget kért volna. Attól is el szoktunk tekintetni, hogy Józsefnek volt ideje megfelelő előkészületeket tenni. A Szentírás szerint, amíg ott voltak, eljött Mária szülésének ideje. Tehát nem azonnal, hanem az ott tartózkodás valamelyik napján. Így volt lehetőség felkészülni.
Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy ha mindez így van, akkor honnan származik az istállóban rögtön az érkezés utáni születés gondolata? Az első századokban Számos apokrif írás született Jézus történetéről, melyeket az egyház elutasított. Ezek mesés elemeket tartalmaznak, és nem tartoznak a hitletéteményhez. Egy ilyen a 200-as években görög nyelven született írásban szerepel az istálló, az, hogy Mária egyedül és a Betlehembe érkezése éjszakáján szült. Ezt az írást Jakab protoevangéliumát számos kritika érte már a saját korában, a kitalált részletek miatt. Az írásból egyértelmű, hogy a szerző sem földrajzi, sem kulturális szempontból nem ismerte a Szentföldet, de magával ragadó stílusa és csodálatos történetei miatt a kora keresztény világban több nyelvre is lefordíthatták, és láthatjuk, hogy hatása ma is érvényesül, noha már talán csak a tudósok hallottak az eredeti műről.
Rendben, mondhatjuk erre, de a szövegben egyértelműen ott van, hogy a szálláson nem volt számukra hely. Sőt, többször szerepel, hogy édesanyja jászolba fektette, márpedig jászlak az istállóban szoktak lenni.
Valóban a mai nyugati olvasó számára az a természetes, hogy a jászol az istállóban van. Azonban a hagyományos Közel-Keleten nem ez volt a helyzet. Az egyszerű palesztin falusi otthonnak legtöbbször két szobája volt. Az egyiket a vendégek számára tartották fent, ez az emeleten vagy a ház végében volt. Gondoljunk Elizeus történetére, amelyben a prófétának a tetőn rendeztek be szobát, vagy az utolsó vacsora emeleti szobájára. A másik szoba pedig a családi, fő szoba volt, ahol főzött, evett, aludt és élt minden családtag. Ebből a helységből néhány fokos lépcső vezetett az állatok szálláshelyére, amely egy fedél alatt volt a családi szobával. A háziak oda zárták be esténként az állatokat, a néhány juhot és tehenet. Ez praktikus megoldásnak bizonyult, mert a gazdáknak így nem kellett tartani a tolvajoktól, az állatok pedig eleven hősugárzóként melegen tartották a szobát. Reggel aztán a bejárati ajtón kiengedték a jószágot. A padló enyhén lejtett az állatok szállása felé, megkönnyítve a takarítást. A négylábúak része és a lakószoba határán jászlakat alakítottak ki, vagy a padlóba vájták, vagy a juhok számára fából készítették őket.
Ilyen felépítésű otthonokat Bailey a saját szemével látott Galilea falvaiban még a 20. század derekán. Számos kultúrában jellemző, hogy az anya szénával borított helyen szül, mert ez tiszta felületet biztosít, és könnyen takarítható. A házban lévő jászol kényelmes és biztonságos ágyikó volt hát a kicsinek. Nem csak Jézusnak, hanem bármelyik korabeli zsidó újszülöttnek.
A bundát, fogjunk göndör báránykát, fogjunk göndör báránykát, vigyük el az anyjának, anyjának, főzzem meg a fiának, főzzem meg a fiának, másik vigyen lisztecskét, lisztecskét, főzzön néki pépecskét, főzzön néki pépecskét, én megviszek furruját, furruját, fújjunk néki egy nótát, fújjunk néki egy nótát. A bundát, a bundát, fogjunk göndör báránykát, fogjunk göndör báránykát, vigyük el az anyjának, anyjának, főzzem meg a fiának, főzzem meg a fiának, másik vigyen lisztecskét, lisztecskét, főzzön néki pépecskét, főzzön néki pépecskét, én megviszek furruját, furruját, fújjunk néki egy nótát, vigasztaljuk Jézuskát, ő is vigasztal minket, mennybe viszi lelkünket, vigasztal bennünket.
Köszöntjük újra a kedves hallgatókat! A mai adásunkban közösen arra törekszünk, hogy találkozzunk a befogadó szeretet örömhírével. Ebben Dejkis Virág cikke segít nekünk.
De akkor mit jelenthet az, hogy édesanyja jászolba fektette Jézust, mert nem kaptak helyet a szálláson? E kifejezés helyes értelmezéséül érdemes megnéznünk az eredeti görög szöveget. Itt a katallüma szó szerepel, amely helységet, tartózkodási helyet jelent. Lukács evangéliumában még egyszer szerepel a szó, mégpedig amikor Jézus az utolsó vacsora előkészítésével bízza meg az apostolait. Amikor betértek a városba, találkoztak egy vizes korsót vivő emberrel. Kövessétek abba a házba, ahová bemegy, és mondjátok a ház urának. A mester üzeni: hol van az a szoba, katalüma, ahol tanítványaimmal megünnepelhetem a húsvétöt? Ő majd mutat nektek egy nagy berendezett emeleti termet, ott készítsétek elő.
Itt a kulcs szó a katalüma, emeleti teremként van meghatározva, amely egyértelműen egy magánház vendégszobája. Ez a pontos jelentés tökéletesen illik a születés történetbe. Lukács azt mondja, hogy a vendégszoba már tele volt. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy a csecsemő a jászolba került, hiszen a családi szobába, az állatokkal egy légtérben született meg. Mindez Bailey szerint alátámasztja a pásztorok viselkedése is. Ők lenézett, szinte kitaszított emberek voltak, akik elutasító fogadtatásra számítottak volna, ha elmennek meglátogatni az újszülött messiást. Az angyal megnyugtatta őket. A gyermeket jászolban találják, azaz átlagos, kétszobás házikóban. Isten hozzánk hasonló lett, ez az üzenet lényege.
A pásztorok megérkeztek, és amikor meglátták, elmondták, amit erről a gyermekről mondtak nekik. Mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok elbeszéltek, írja Lukács második fejezetében a 17-18. Versben. Tehát szeretettel fogadták őket, és mindenki odafigyelt a történetükre. Ebből is látszik, hogy többen voltak ott. A pásztorok nem egy elhagyott koldusi helyet találtak, reményvesztett Józseffel és segítség nélkül frissen szült anyával, akinek még mosakodni sem igen volt lehetősége. Ha így lett volna, ők, akik tudták, hogy ki ez az újszülött, bizonyára azonnal fogták volna a kis családat, és átköltöztetik őket magukhoz. Szó sem lehetett volna arról, hogy hazatérvén egy ilyen helyen hagyják őket. Az, hogy a pásztorok Istent dicsőítve távoztak, azt jelzi, hogy maguk sem tudtak volna jobb körülményeket biztosítani a kicsinek, és jól érezték magukat a vendégségben.
Jézus születése örömet hozott a szegények, a kitaszítottak az egyszerű emberek életébe, de a gazdagoknak, tudósoknak is. A három napkeleti bölcs már úton volt, és nem sokára megérkezett. Máté evangéliuma ezt így írja le. Amikor észrevették a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. Amikor bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták. Itt a ház szó, görögül oikia szerepel, amely számos egyéb helyen is feltűnik az evangéliumokban, mindannyiszor családi ház, családi otthon jelentésben.
Isten fia tehát valódi barmok közt fekszik, jászolban nyugszik, ahogy az ének mondja. Csak hogy ez a jászol egy szerető családi otthonban állt, ahol a háziak minden segítséget megadtak a megbecsült vendégnek. Az érkezőket saját otthonukban helyezték el, mert már nem volt hely a vendégszobákban. Jézus egy olyan egyszerű kétszobás lakóhelyen született, amely legalább az elmúlt 3000 év óta ismert a Közel-Keleten.
A szívünket átjárja ennek az igazsága, még közelebb kerülhetünk karácsony titkához. Isten emberré lett. Örömet és egységet hozott a világban, már születése pillanatában. Épp ez a csodája, hogy igazán egyszerű, hétköznapi ember lett. Nem érkezett kényelmesebb körülmények közé, mint azok, akiket később megszólított, de nem is a városon kívülre egy teljes kitaszítottságba. Közénk született, szerető közösségbe, meleg és barátságos otthonba érkezett. Köztünk élt, minket tanított, értünk halt meg, értünk támad fel, és köztünk él.
Jó lenne ennek fényében átalakítani a templomban megtekinthető, vagy a karácsonyfa alá helyezett betlehemeinket, kiegészítve a vendéglátó család tagjaival. Amikor gyermekeinkkel beszélgettünk a karácsonyról, vagy beszélgetünk a karácsonyról, ennek fényében tegyük. Ha betlehemes játékot adunk elő, ne visszautasítottság, hanem a befogadó szeretet legyen a középpontban. Hadd ragyogjon a születés története minden rárakódott mitológiai és legendás elemektől megtisztítva.
Ahogy az eddigi alkalmakkor is tettük, most is szeretnénk kiemelni néhány gondolatot, leginkább azokat, amik bennünket ragadtak meg. Ami az mai adás egyik célkitűzése volt, az a gondolat, hogy mennyire fontos, hogy Isten ismeretben, tehát teológiában képezzük magunkat. Gondolunk itt arra, hogy személyes felelősségünk is, hogy ne maradjunk meg kisittanos teológiai ismereteinknél, hanem fogalmazzuk meg kérdéseinket, keressünk válaszokat. Gondoljuk csak bele, hogy mennyi olyan szövegrész van a Szentírásban, ami az ókori közel-keleti ember számára jelentett valamit, de ma már ezt nem értjük, gondoljunk csak a ízét vesztett só példájára. Mai életünkben a só az vagy van, vagy nincs, de ízét nem veszíti el. Viszont van magyarázat arra, hogy annak idején mégis miért veszíthette el. Vagy gondoljunk Jézus szavaira, amikor azt mondja, hogy vágd le karodat, ha megbotránkoztat, ha lábadat, vájd ki a szemedet. Nem sok kéz és láb meg szem nélküli keresztényt látunk a világban. De ennek az értelmezését is meg kell tanulni, fel kell kutatni. Gondolhatunk arra, hogy Ószövetség és Újszövetség között sok mindenben ellentét van. Érdemes elgondolkodni ezeken az ellentéteken, megkeresni az okát. És nem utolsó sorban gondoljunk arra, hogy ha valakit szeretünk, akkor arról szeretnénk minél többet megtudni, szeretnénk minél jobban megérteni, minél behatóbban ismerni. Hát ha Isten szeretjük, akkor ez valahol küldetésünk lehet, nem? Hogy kutassuk, érdeklődjünk iránta.
Megragadott bennünket az örömöt és egységet hozott a világba már születése pillanatában. Nekünk a Schönstatti mozgalomban nagyon-nagyon fontos az öröm. Igen, nagy jelentősége van annak a fáradozásunknak, hogy örömöt vessünk el, örömre buzdítsunk mindenütt, ahol lehetőségünk van, családunkban, munkahelyünkön, bárhol. Kenteni Katya azt mondja, hogy az örömteli alapbeállítottság jelenti a kulcsot az emberek szívéhez. Milyen pontosan tudja a mi Istenünk, hogy milyen nagy szükség van az embernek az örömre az életében. Az örömünk erőforrás lehet. Ha figyelünk arra, hogy örömeink burka vékony és sérülékeny, mégis minket körülvevő közegnek kell lennie, akkor számunkra ez lelki lélegzetvételt fogja biztosítani.
Aztán az is egy szép gondolat volt, hogy közénk született, szerető közösségbe, meleg, barátságos otthonba. Ezzel is kihangsúlyozva azt, hogy mennyire fontos a család szerepe, és Isten milyen fontos intézménynek tartja a családot. Mi tulajdonképpen a szeretetre való képességet kell, hogy visszaajándékozzuk az embereknek. És ez csak úgy lehetséges, hogy felkínálunk egy olyan teret az embernek, ahol szeretet uralkodik, a családunkat, az otthonunkat. Még pontosabban egy olyan teret kapnak az emberek, ahol fogantatásuk pillanatától, feltételek nélkül szeretik őket.
És mivel én óvónéni vagyok, és az óvodában nagyon sok betlehemes játékot rendeztem, tanítottam be, illetve most a templomi közösségben is ez a hivatás az enyém, engem nagyon szíven ütött az a mondata a cikkírónak, hogy ne a visszautasítottság, hanem a befogadó szeretet legyen a középpontban. Ezt a befogadó szeretetet van alkalmunk, azt hiszem, gyakorolni a családban is. A házasság után az új családommal, majd ugye később a gyerekek következnek, életünk felénél pedig szép lassan át fog tevődni a hangsúly az idős szüleinkre, utána gyermekeink választottjaira, mind-mind olyan gyakorló pálya, amiben gyakorolhatjuk ezt a befogadó szeretetet. Kenteni Katya nagyon szépen fogalmazza meg a befogadó szeretetet férj és feleség között. Azt mondja, hogy a férfi úgy szeresse a feleségét, ahogy Krisztus az egyházat szereti. Ő életét adta és vérét ontotta az egyházért, a menyasszonyáért. Mint férjnek, nekem is így kell viselkednem a feleségemmel. Tehát nem szabad azzal a gondolattal hazamennem, hogy majd pihenek, élvezem a feleségemet, és azután azt csinálok, amit akarok. Ha életemet a feleségemnek kell adnom, akkor neki kell adnom az időmet is. Érdeklődnöm kell gondjai iránt is. És hát, kedves feleségek, nekünk is ugyanígy kell tennünk.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúzik önöktől
Kovács Katalin
és Kovács László.